Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Veszprémi Főegyházmegye augusztus 28-a és szeptember 5-e között 9 napos lelki készületre hívja a híveket Bódi Mária Magdolna szeptember 6-ai boldoggá avatása előtt. A Szeretet útján ima 9-et Bódi Mária Magdolna nyomában elnevezésű imafüzér bevezető gondolatait és az első nap imádságát a Magyar Kuríron már olvashatjuk. Ezen kívül elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját is. Az Államalapítás és Szent István király emléknapja előtt ünnepi ülését tartotta Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat, melyen Szunyiné Bertalan Judit államtitkár az esemény díszvendégeként nyújtotta át a megyei önkormányzat legmagasabb rangú elismerését Orosz Atanász görögkatolikus miskolci megyés püspöknek. Az idei díjazott Orosz Atanász a Miskolci Egyházmegye főpásztora, akinek, mint az indoklásban elhangzott, élete, szolgálata és tanúságtétele mélyen gyökerezik a keleti keresztény hagyományban, miközben nyitott lélekkel és páratlan tudással válaszol a 21. század kihívásaira. Több ezer gyermeknek hoz könnyebb iskolakezdést a katolikus Caritas vidéken is. Augusztus 26-án Százhalombattán a katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés kampányának keretében rászoruló vidéki családok gyermekei vehették át a személyre szóló tanévkezdést segítő iskolatáskákat és tanszercsomagokat is. A katolikus Caritas július végén indította el a Legyen öröm az iskolakezdés akciót, amelynek keretében már több mint 1500 rászoruló gyermeknek segítettek tanszerekkel és utalványokkal. A cél, hogy szeptember végéig ez a szám elérje a legalább 3000 főt. Az idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Rétvári Bence elmondta, Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban. A költségvetésből a kormány 19 milliárd forintot biztosít arra, hogy minden tankönyv, minden taneszköz ingyenes lehessen a magyar diákok számára. Az idei pótfelvételi eljárásban 11.320-an nyertek felvételt a felsőoktatásba, így idén 107.360 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika kiemelte, immár harmadik éve 100.000 felett van az éves hallgatói létszám, és minden második hallgató vidéki egyetemen tanulhat. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, a vidéki egyetemek valódi térségi központokká erősödtek, megszűnt a főváros elszívó hatása, fogalmazott. Már 26 egyetem vesz részt a Tanítsunk Magyarországért programban, mondta a program irányításáért felelős kormánybiztos Sopronban, abból az alkalomból, hogy a Soproni Egyetem is csatlakozott a programhoz. György László felidézte, a program lényege az, hogy egyetemistákat készítenek fel arra, hogy képesek legyenek a 12 és 14 év közötti gyermekeket segíteni abban, hogy akadálymentesen vegyék az iskolaváltás jelentette megpróbáltatásokat, megelőzzék lemorzsolódásukat és szakmához segítsék őket. A kormánybiztos kiemelte, a mi felelősségünk, hogy iránymutatást adjunk a gyermekeknek. Végül az időjárásról. Főként a Dunántúlon és az ország északi felén a változó vastagságú felhőzet zavarhatja, míg a magasabb légrétegekben délnyugat felől a nagy mennyiségű szaharai por mindenütt szűrheti a napsütést, csapadék nem lesz. Nagyobb területen erős, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken viharos lökések kísérhetik a déli esszelet. A hőmérséklet 30 és 35 fok között tetőzik, késő este többnyire 19 és 27 fok közé hűl vissza a levegő. Híreinket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 2024. február 25-i iskola rádiós műsorának ismétlése következik. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy Lili vagyok, a 8. K osztály diákja. Szeretettel köszöntöm Önöket füzesabonyból, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és a Vadából. Mai műsorunkban iskolán diákjaival és tanáraival beszélgetünk. Témáink: iskolán katolikussá válásának 10 éves évfordulója, valamint 8-osaink pályaválasztási programjai, tervei. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Prokai Panka, 8. osztályos tanuló vagyok. Iskolánk 2023. szeptember 1-én ünnepelte, hogy 10 éve működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában. A jeles esemény kapcsán Nagy Istvánnal, fizika-technika szakos tanárunkkal, iskolán volt igazgatójával, címzetes igazgatóval, valamint Nagy Nédeli Mónikával, iskolánk jelenlegi igazgatójával, matematika-kémia szakos tanárunkkal beszélgetünk az elmúlt 10 évről, valamint a jövőbeli tervekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm, kedves tanár úr!
Mindenki amen! Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Panka!
Már 10 éve annak, hogy iskolán katolikus iskolaként működik. Mesélni a kezdetekről? Hogyan zajlott le a katolikus iskolává válás folyamata?
A katolikus iskolává válás úgy gondolom, hogy nem rövid folyamat, ezért megpróbálom azokat a részleteket kiragadni, amik különösen emlékezetesek voltak számomra. Nagy örömöt jelentett, amikor Gulyás László polgármester úr tájékoztatott bennünket a lehetőségről, hogy dr. Ternyák Csaba egri érsek megkereste az önkormányzatot, és a Széchenyi István általános iskolát szívesen látná a katolikus iskolák közösségében. Tehát személyesen is elköteleződést éreztem a változás megvalósítása érdekében, hiszen jó magam is hívő ember voltam és vagyok, és a családomról is elmondhatom ugyanezt. Természetes dolog ilyenkor, hogy a tervekről, a megvalósítás mikéntjéről, az intézménybe járó diákok, pedagógusok lehetőségeiről és az egyházmegye, mint fenntartó elvárásairól szerettünk volna egy személyes találkozás keretében beszélgetni, feltenni a kérdéseinket. Mindez megvalósult, hiszen a művelődési ház nagy termében egy fórum keretében kaptuk meg a megfelelő tájékoztatást érsek úrtól és a munkatársaitól. Nos, ezt követően nyilvánvalóan kérdések fogalmazódtak meg bennem, hogy hogyan viszonyulnak mindehhez a kollégák, a szülők, a diákok. És legfőbb kérdésként adódott, hogy mit szól ehhez az akkori fenntartónk, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ füzesabonyi tankerülete. Most, ha azt mondom, hogy nem szívesen engedtek el bennünket, akkor nagyon szépen fogalmazok, hiszen a járás legnagyobb iskolája voltunk, és eredményeink is kiemelkedőek voltak. Végül is a nevelőtestület egyhangulag, talán egy tartózkodás mellett, a szülők pedig csaknem 90%-os támogatással kérték a fenntartóváltást, vagyis az egyházi iskola mellett tették le a voksukat. Természetesen ezzel még nem válik egy csapásra az iskola katolikus keresztény szellemiségűvé. Hosszú évek kellettek ahhoz, hogy elmondhassuk magunkról, hogy ezek az értékek teljességgel beépültek mindennapi életünkbe, hagyományrendszerünkbe, gondolkodásmódunkba, hitéletünkbe. Úgy vélem, ez mára már nem kérdőjelezhető meg senki által. Ebben pedig a legfőbb érdeme dr. Ternyák Csaba érsekatyának, főpásztorunknak van, hiszen az ő pozitív személyisége, valamint az általa képviselt hiteles katolikus értékrend, nem beszélve a tanéveket indító magvas gondolatokról, valamennyiünket meggyőzött, hogy a legjobb úton járunk.
Milyen változásokat hozott, milyen hagyományokat teremtett a katolikussá válás az iskola életében?
Az iskola saját hagyományrendszerrel rendelkezett, nyilvánvalóan, mint minden intézmény, törekedett az egyedi arculat kialakítására, így tettük mi is ezt, melyeket most egy kicsit át kellett alakítanunk, hogy azok valamilyen szinten megmaradjanak, illetve kiegészüljenek a katolikus elemekkel. Büszke vagyok arra, hogy egy saját versenyrendszerünk volt, melyel a megye térképére fölhelyeztük magunkat. Ilyenek voltak a megyei történelemverseny, a környezetismeret, környezetvédelmi versenyünk alsó tagozatosoknak, illetve az informatika versenyünk, és sokáig mi szerveztük a megyei közlekedésismereti versenyt is, annak a döntőjét. Én azt gondolom, hogy ebből van, amit megtartottunk, van, amit pedig kihagytunk, hiszen nyilván a többi katolikus iskola is rendelkezett versenyekkel, és mi próbáltunk beállni a sorba, és egy picit ehhez igazítottuk a értékeinket. Én azt gondolom, fontos elemként adódik, hogy Bellon Gellérttel kapcsolatosan, aki városunk szülötte volt, püspök volt, és az ő munkásságát nekünk fontos volt tovább vinni, úgyhogy róla egy versenyt rendeztünk, illetve szervezünk, és ezt visszük tovább majd a elkövetkező időszakban. Természetesen a megfelelő változások, gondolok itt a heti két hittanórára, az évfolyamisékre, osztálymisékre, illetve a napkezdő, napvégző imákra, valamint az iskola szentelés, hittantáborok, lelkinapok, egyházi ünnepek, katolikus programok, ilyenek például a keresztút, a rózsafűzér készítés, a betlehem készítés és az ezekhez kapcsolódó kiállítások, ezek mind beépültek az életünkbe. Ám úgy vélem, hogy a legfőbb változás mégis a magatartásban tapasztalható. A keresztény katolikus megközelítése a problémáknak segíti a diákok életét és biztonságot, úgy vélem megnyugvást közvetít számukra, mely egy lenyugodott, a kölcsönös tiszteletet előtérbe helyező közösséget eredményezett. Úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb hozadéka a katolikus iskolává válásunknak.
Mára milyen a megítélés annak, hogy katolikus az iskola?
Talán az mutatja meg egy iskola népszerűségét leginkább, hogy mennyien választják a beiratkozáskor az intézményt. Most mi elmondhatjuk, hogy a fenntartó váltáskor sem csökkent a tanulói létszámunk, sőt, azóta halassan is, de folyamatosan növekszik. A bejáró tanulóink száma is jelentős, így elmondhatjuk, hogy a környező településeken is jó híre van az intézményünknek.
Valós kép éle a füzesabonyiakban az iskoláról? Vannak-e még olyan vélekedések, hogy tanulás helyett egész nap imádkozunk?
Azt gondolom, hogy ma már városunkban azzal pontosan tudják az emberek, hogy iskolánkban milyen komoly hitéleti és szakmai munka folyik.
Mi lehet a célja a katolikus iskolának? Van-e valami többlet, amit az intézmény ad szemben az állami iskolákkal?
Most úgy vélem, az előttünk álló feladatok, a ránk bízott tanulók megközelítése, a mindennapi élet szellemisége az, ami talán más az állami iskolákkal szemben. Mivel a gondolatainkat átjárja Jóisten szeretete, a jót cselekedjünk egymással, a jót keressük egymásban, gondolathalmaz, ez alapvetően befolyásolja a diákok, és valljuk meg a mi, vagyis a pedagógusok és az iskolai dolgozók életvitelét is. Mindez egy sokkal nyugodtabb, a külvilág ingereire is kevésbé érzékeny közösséget eredményezett, ami alapvetően segíti a mindennapi szakmai munkát, nevelés hatékonyságát.
Milyen a kapcsolat az iskola és az egyéb társadalmi intézmények, szervezetek között? Van-e változás a kapcsolatokban, mióta megtörtént a fenntartó váltás?
Hát úgy gondolom, hogy változás annyiban történt, hogy szertágozó kapcsolatrendszert alakítottunk ki. A már meglévő kapcsolataink megmaradtak, az állami fenntartás alatt már az önkormányzattal kevésbé szoros volt a kapcsolatunk, hiszen nem ő volt a fenntartónk, de tartottuk természetesen a kapcsolatot polgármester úrral, a szakmai bizottsággal, és természetesen a város egyéb intézményeivel is. Iskolánk épületében működik a művészeti iskola, velük nagyon szoros a kapcsolatunk, illetve az óvodákkal is mindenképpen szoros kapcsolatot ápoltunk, hiszen a beiskolázás az ő oldalukról történik. Én azt gondolom, hogy mindez kiegészült a környezetünkben található katolikus iskolák kapcsolatrendszerével, hiszen bevontuk őket a programjainkba, és mi is szívesen vettünk részt, és veszünk részt az ő általuk szervezett programokon.
Hogyan képzeli el az iskolánkat 10-20 év múlva?
Hát szeretném, ha a nevelő testületünk hasonlóan magas szintű szakmai felkészültséggel bírna, mint most. Több időnk lenne a tudásanyag elmélyítésére, a tehetségek kimunkálására, a leszakadókat pedig megfelelő szakmai támogatással, sokrétű szakembergárdával tudnánk megsegíteni. Szeretném, ha a diákszülő pedagógus hármas katolikus keresztény elhivatottsága töretlenül növekedne, és valljuk meg, még magasabb szintet érne el, mint manapság. Örülnék, ha minden szülőnek több ideje jutna a gyermekeire, és így közös erővel tudnánk védeni tanulóinkat a világ által ránk zúdított, az alapvető erkölcsi értékeket a teremtett világunkat pusztító negatív hatásoktól.
Köszönjük az interjút! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenöki ámen! Köszönöm, hogy elmondhattam gondolataimat.
2019-ben iskolánknak új igazgatója lett Nagy Nédeli Mónika igazgatóasszony. A következőkben vele beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenöki ámen!
Milyen elképzelésekkel vágott neki vezetői ciklusának igazgatónő?
2019. júliusában kaptam meg a vezetői megbízásomat, akkor 2 évre dr. Ternyák Csaba érsek úrtól. A vezetői programomban a már meglévő hagyományokat szerettem volna továbbvinni, a katolikus hitélet megerősítése volt a fő célom. Szerettem volna, ha az iskola épületében kialakításra kerülne egy kis kápolna. Az udvaron egy kis játszótér, mert ez nagyon hiányzott. A teremtésvédelem mindig fontos volt az intézmény életében. Ezt is szerettem volna, ha tovább folytatódna, új ötletek valósultak volna meg. A katolikus iskola rádiós hálózathoz való csatlakozás is célom volt. A tehetséggondozásnak sok formája valósul meg iskolánkban, akár a sport, akár a művészetek, akár a tantárgyi tudás tekintetében. Ezt is szerettem volna továbbfejleszteni. Hitéleti szempontból Papler Pál atyával kiemelt fontosságúnak tartottuk, hogy az iskola egyházközség részévé váljon. Aztán 2021-ben újabb 5 évre kaptam meg a vezetői megbízásomat, melyben a 2 év alatt meg nem valósult célokat szeretném megvalósítani, illetve a megvalósultakat továbbvinni, fejleszteni. Legyen szó akár a teremtésvédelemről, tehetséggondozásról, hitéletről.
Mi az, amit meg tudott valósítani az elmúlt közel 5 év alatt a vezetői programjából, és mik a jövőbeli tervei?
Az iskola kápolna kialakítására sor kerül, éppen a napokban volt a búcsúi szentmiséje. Egy kicsike játszótér is létrejött a hátsó udvaron. Teremtésvédelmi szempontból sikerült elnyernünk az ökoiskola és az állatbarát iskola címet. A tehetséggondozás területén nagyon szép eredményeink vannak, melyekkel tovább öregbítik tanulóink az iskola hírnevét. Köszönet érte a kollégáimnak, akik fáradhatatlanul dolgoznak ezekért a sikerekért. Sikerült csatlakozni a katolikus iskola rádióhoz, mint ez a riport is mutatja. Az egyházközség életébe is aktívabban bekapcsolódtunk, bár ezen a téren még van hiányérzetünk. Szeretnénk egy cserkész csapathoz csatlakozni egy őrsel a későbbiekben. Folyamatosan komfortizálni, szépíteni az iskola épületét, tehetségponttá válni, és természetesen minden olyan jó gyakorlatot továbbvinni, amiket már eddig is megvalósítottunk.
Milyen a kapcsolata az iskola közösségének a helyi plébánossal és a helyi egyházközséggel?
Nagyon fontosnak tartom, hogy a helyi plébánossal, az iskola lelkipásztorával jó lehetőség szerint napi kapcsolatunk legyen. Ezen nem azt értem természetesen, hogy minden nap itt legyen Pál atya az iskolában, hanem hogy bármilyen programunk van, szívesen látjuk, és ő is részt vesz a programjainkon. Szerencsénk van. Nagyon sokat van benne az intézményben atya. Sok segítséget kapunk tőle. Szervez hittanárainkkal sok-sok közös programot. Ezen programok egy részébe az egyházközség híveit is bevonjuk, ezáltal mélyülhet a kapcsolat, és részévé válik az iskola az egyházközségnek. Gondolok itt a nyitott plébániai napokra, az egyházi ünnepek alkalmával megszervezett műsorokra, programokra, a kerékpártúrákra, zalándokutakra.
Zárásként kérem, mondjon olyan jelzőket, amikkel iskolánkat ajánlana az intézményünk iránt érdeklődő szülőknek, gyermekeknek.
Hát a teljesség igénye nélkül katolikus, befogadó, biztonságos, egyénekre odafigyelő, támogató, sok lehetőséget megadó a tehetségek kibontakozása terén.
Köszönjük az interjút! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Berge Panna, 8. A-osztályos tanuló vagyok. Iskolán katolikussá válásának 10 éves évfordulóját, valamint tagovodánk a Kis Szent Eléz óvoda megnyitását nagyszabású gálával ünnepeljük. Erről a programról kérdezzük iskolánk igazgatóhelyettesét, Nagy Pétert. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves tanár úr, beszámolna nekünk arról, hogy mikor kerül sor a rendezvényre, és milyen programokkal készül az iskola erre a jeles eseményre?
Március 10-én kerül sor erre a nagyszabású rendezvényre. Jeles napnak ígérkezik intézményeink és egyházközségünk életébe is, hiszen ezen a napon kerül sor a főpásztor, dr. Dernyák Csaba érsek úr látogatására. Ezen a napon ünnepeljük azt, hogy iskolánk 10 éve az Egri Főegyházmegye fenntartásába tartozik. Az ünneplés mellett ez az évforduló alkalmat biztosít a számvetésre és a visszatekintésre. Ebben a tanévben egy új intézménnyel gyarapodtunk, a Kisszenteri Zóvoda megnyitotta a kapuit. Több okunk is van az ünneplésre, ezért az események is több helyszínen lesznek. A délutáni órákban egy érseki szentmisével kezdünk a templomunkban. A továbbiakban a templomunk melletti óvodába vonulunk, ahol az óvodások műsorát tekintjük meg. Az épület és az ünneplők megáldása után településünk művelődési házába folytatjuk programjainkat, ahol az általános iskolások műsora következik. Végül egy agapéval záró rendezvénysorozat.
Köszönjük, hogy vendégünk volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
Az elmúlt néhány hónap izgalmasan telt nyolcadikosaink számára. Most kellett dönteniük arról, hogy tőlünk elballagva milyen középiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat. Emellett a többség a központi írásbeli vizsgákon is számot adott tudásáról, diákjaink pályaválasztási terveiről, a nekik felkínált pályaorientációs programokról, lehetőségekről kérdezzük igazgatónőnket, Nagyné Deli Mónikát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Elmondaná, hogyan segítette iskolánk a nyolcadikos tanulók felkészülését a pályaválasztásra?
A pályaválasztásra való felkészülés tulajdonképpen már 8. osztály előtt is elkezdődik intézményünkben. Minden évben egy napot szánunk a törvényi kötelezettségünknek eleget téve pályaorientációs ismeretekre. 7. osztályban már célirányosabban egyre többször esik szó a továbbtanulásról. Leginkább az osztályfőnöki órákon, de a tantárgyakhoz kapcsolódóan is felmerülhetnek kérdései a tanulóknak, amire akár ott a tanórán is válaszolunk, de ha szükséges, akkor egyénileg is beszélgetünk diákjainkkal. Például, mit csinál egy biológus, hová kell jelentkeznie, ha orvos szeretne lenni, milyen tantárgyból kell jól teljesíteni, ha programozó akar lenni. Ilyen kérdések merülnek fel. 7. osztályban a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai tartottak diákjainknak pályaválasztási tanácsadást. Ez nagyban segítette eligazodni a diákokat az iskolaválasztásban. Megismerkedtek az egyes iskolatípusokkal, a szakmákkal, önismereti tesztet töltöttek ki. És ennek folytatásaként 8. osztály elején közös szülői értekezlet keretén belül előadást tartottak a szakszolgálat dolgozói, ezt követően pedig egyéni tanácsadás következett, melyeket aki akart, igénybe vehetett. Több tanuló kapott ezáltal konkrét segítséget az iskolaválasztáshoz. Minden évben ellátogatnak hozzánk a környék középiskoláiból interaktív iskolabemutatót tartani. Idén is több helyről érkeztek hozzánk. Mindenben igyekszünk támogatni a tanulóinkat, de természetesen annak örülünk a legjobban, ha a diákok katolikus középiskolát választanak továbbtanulásuk céljaként. Ebben a tanévben, a hagyományainkhoz híven, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, gimnázium és kollégiumból érkezett hozzánk az intézmény egyik igazgatóhelyettese, aki ismertette az iskola képzési lehetőségeit, és nagyon részletesen tájékoztatta a szülőket a technikumi képzésről. Úgy gondolom, a szülők visszajelzései alapján, hogy nagyon hasznos volt ez a tájékoztatás. Ezen az alkalommal én is ismertettem a szülőkkel a továbbtanulás folyamatát és a fontosabb időpontokat. Ebben a tanévben vettek részt először 7. és 8. osztályos tanulóink, a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium szakmai napján, ahol szintén sok hasznos ismerettel gazdagodtak tanulóink. Mindenképpen azt szerettük volna, ha a tanuló álomiskolája jelent volna meg a jelentkezési lapokon, de véleményem szerint az is nagyon fontos, hogy a szülő is jól lássa a gyermek képességeit, hogy a későbbiekben ne érje kudarc a gyermekeket.
Milyen segítséget kaptak azok, akik a központi írásbeli vizsgákra készültek?
Minden évben szervezünk mind matematikából, mind magyarból felvételi előkészítőket. Ezek segítséget nyújthatnak a diákoknak a sikeres írásbelihez. Azok, akik komolyan vették ezeket az előkészítőket, sikeresen írták meg a központi felvételiket.
Milyen iskolatípusokat, milyen tagozatokat választottak a fiatalok?
Leginkább EGRI középiskolákba, illetve a helyi technikumban jelentkeztek tanulóink, de idén többen jelentkeztek a mezőkövesdi középiskolákba is. Sok jó tanulmányi átlaggal rendelkező tanulónk van, akik leginkább gimnáziumot, illetve technikumot jelöltek meg. Népszerű volt a pszichológia, az informatika, a sporttagozat diákjaink körében.
Nincs még vége a felkészülésnek, hiszen azt követően kerül majd sor a szóbeli felvételikre, elbeszélgetésekre. Ehhez milyen segítséget tud nyújtani iskolánk a nyolcadikosok számára?
Az egyes iskolák egyes tagozataira többféle szóbeli követelményt írnak elő. Vannak olyan iskolák, ahol általános témaköröket, például kedvenc időtöltés, sport, környezetvédelem adnak meg, de a tagozatokra az adott tantárgyból kapnak tételeket a tanulók. Igyekszünk mindkettőre felkészíteni a diákokat.
Köszönjük, hogy válaszaival megtisztelt bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen.
Témánk még mindig a továbbtanulás. Ezúttal diáktársaimat, Csaba Zsófit, Perge Pannát, Prokai Pankát és Rabosai Sandroszt kérdezem arról, hogy hogyan élték meg az elmúlt időszakot, a pályaválasztással kapcsolatos helyzeteket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sziasztok!
Mindörökké, ámen! Szia!
Többen is írtatok központi felvételit. Hogyan készültetek rá?
Jártunk az itteni Széchenyi és felkészítő órákra.
Többen részt vettünk abban az iskolában is a felvételi felkészítőn, ahol tovább szeretnénk tanulni.
És otthon is sokat készültünk, megoldottuk az elmúlt évek feladatlapjait, gyakoroltunk.
Mikor kezdtetek el készülni a vizsgára, és mennyi ideig készültetek?
Mi már szeptember, október környékén kezdtünk el készülni.
Onnantól fokozatosan építettük fel a tudásunkat. Szinte minden nap oldottunk meg feladatokat.
Nagyon izgultatok a vizsga előtti napokban, pillanatokban?
Én annyira nem izgultam, próbáltam nyugodtan írni a felvételit.
Én vizsga előtti este már nagyon izgultam, és aznap reggel is.
Milyen típusú iskolában, milyen tagozaton szeretnétek tovább tanulni, és miért?
Gimnáziumot választottam, ezen belül biológia-kémia tagozatot, mert mindenképpen szeretnék egyetemen tovább tanulni, legfőképpen a pszichológia irányába.
Én régóta sportolok, és a közeljövőben egy másik csapathoz igazolok, így egy másik településen fogok játszani. Ezért abban a városban kellett középiskolát keresnem. Ez az egész nagyon hirtelen jött, és emiatt a korábbi terveimet át kellett gondolni, megváltoztatni. De szerencsére most már minden kialakult, és sikerült döntenem. Ami furcsa lesz, az az, hogy a korábban tervezett bejáróság helyett kollégista leszek.
Engem az autók, az autósportok és a közlekedés érdekel. Így ezzel kapcsolatos technikumi képzést választottam. A középiskola után szeretnék felsőfokú képesítést ezen a területen, többféle jogosítványt és aktívan részt venni egy családi vállalkozásban, ami az autókkal foglalkozik.
Engem régóta érdekel a mezőgazdaság, a traktorozás. Ezért már korábban eldöntöttem, hogy szakiskolában megyek tovább. Nem igazán szeretek tanulni, és szeretnénk mielőbb egy jó szakmát szerezni, amivel pár év múlva már dolgozhatok is.
Köszönöm, hogy válaszoltatok a kérdéseimre. Sikeres továbbtanulást kívánok!
Köszönjük!
Műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy meghallgattak bennünket. Minden kedves hallgatónknak további szép délután kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Füzessabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 2024. február 25-i iskolarádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kúnya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsérjük! hirdessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2007. december 12-i adás ismétlését hallják, melyben Nagy Krisztián atya fiatalokkal a modern kor betegségeiről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Egy mi atyánk imájával kezdjük el a mai együttlétünket a Hitvalló műsorban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A héten olvastam egy lengyel teológusnak egy elmélkedését, aki a modern kor betegségeiről elmélkedik. És ott nála olvastam egy ilyen mondatot, hogy korunk, a 20.-21. század, az a műanyagnak és az unalomnak a kora. Nagyon érdekes volt, és nagyon elgondolkodhatott, hogy úgy gondoltam, hogy ma erről fogunk egy kicsit beszélgetni, mi is egy kicsit elmélkedni, hogy mit is jelent ez, ami egyébként mai fiatalokat nagyon érinti, hogy unalom és műanyag. Ugye hát először is érdekes párosítás, mert az egyik egy tárgy, egy dolog, ami fogható, az unalom pedig az egy érzés, egy érzelem, de valahol mégis egytőről fakad ez a kettő. Szerintetek, hogy tudjuk összekapcsolni azt, hogy műanyag és unalom?
A modern korra jellemző az, hogy nem járnak el szórakozni az emberek, és nem egy nyugodt életet élnek, hanem egy ilyen ideges és rohanó életet élnek, és ebből az következik, hogy nem ülnek le nyugodtan a barátaikkal, hanem inkább otthon ülnek a televízió előtt, vagy számítógép előtt, és nem csinálnak egész nap semmit, csak bámulják a képernyőt, és ez nem egy érdekes szórakozás, hanem egy elég unalmas életet mutat majd, és az következik abból, hogy rohannak, hogy minden gyorsan csinálnak, és így ilyen műanyag ételeket gyártanak, amik a gyors kaják, amik hamburgerek, amik nagyon egészségtelenek az életre.
Mindent szeretnénk minél gyorsabban megoldani, hogy minél több időnk legyen a semmittevésre, vagy éppen az unatkozásra. Mindent igyekszünk műanyagból készíteni, mert az gyorsan megvan, az hamar kész van. Ugye műanyag ruhákat hordunk, műszából készült ruhákat hordunk. Minden dolgot műanyagból készítünk, hogy minél tartósabb legyen, ne kelljen azzal foglalkozni, hogy újat csináljunk, vagy valamit alakítsunk, vagy fúrjunk, faragjunk, vagy valami természetes anyagból készítsünk el, ami sokkal időigényesebb, hanem mindent próbálunk így gyárilag ilyen műanyagból, vagy műdolgokból készítve megszerezni magunknak. Igen, nagyon jól látjátok ezt a dolgot. Az ember próbálja könnyebbé tenni az életét, viszont hova jut el ezzel, hogy könnyebbé teszi az életét? Arra, hogy...
unatkozik.
Így van, tehát unatkozik. Ez egyébként a mai kornak az egyik legnagyobb, leglátványosabb dolga, és valahol szerintem ez a mai kornak egy nagy-nagy bukása. Azt mondja ez a lengyel teológus, akitől ezt a gondolatot olvastam, hogy azért jutnak el az emberek az unalomig, meg a mű dolgokig, mert elvesztették a szakrális érzéküket, tehát elvesztették a nyitottságukat a titok iránt, a misztérium iránt, egyébként az egész teremtett világ iránt, bármennyire is érdekes, hogy kutatásokat végez, hogy minél jobban megismeri a világot, de egyre távolabb kerül a valóságtól, elvont fogalmakkal kezd el csak gondolkozni, csak törvényekkel gondolkozik, csak törvényekben számol, és így elveszti a valósághoz, de ugyanakkor a titokhoz, a misztériumhoz való kapcsolatát is. Ez biztos, hogy ti is éreztétek már, például korotokban lévő fiatalokkal beszélgettem, érdekes, hogy keresztény fiatalokkal is beszélgettem, és akkor persze lehet, hogy csak viccnek szánták, de megkérdeztem tőlük, hogy akartok-e a mennyországba kerülni. És hát olyan Olyan érdekes volt a reakció, hogy nem én nagy örömmel, meg ilyen boldogító, ragyogó arccal sugározva mondták azt, hogy hát persze, hát ez szívünk minden vágya, hanem úgy érdekes módon megfogalmazták úgy a választ, hogy hát tulajdonképpen nem is tudják, mert hogy ott milyen unalmas lehet. Hogy csak mindig alleluját kell zengeni, és fehér ruhába öltözött emberek csak úgy szépen mosolyognak, és semmi nem történik. Azért ez egy érdekes elgondolás. Ez valahol a lelki szárazságból, a lelki sekélységből fakadó dolog, hogy nincsenek igazából megnyílva a szent dolog felé, hogy meg a világ változatossága felé, hanem csak a felszín felé, ami aztán hamar unalmassá válik. Ugye nagyon jól mondtad, Blanka, hogy az emberek nem járnak el szórakozni. Mondjuk ezzel azért kicsit vitatkoznék, mert igenis eljárnak, mindig keresnek valami szórakozást. De miért?
Hogy ne unatkozzanak,
ugye, mert nem találják meg igazából az életnek a mélységét, a saját személyiségüknek a mélységét, nem is keresik, nem mernek magukkal szembenézni, és ezért mindig máshol keresik a kárpótlást. És ezért járnak el szórakozni, meg ahogy mondtátok ti is, hogy egyéb tevékenységeket folytatnak. Petra, mondjál, hogy mivel töltik az időt az emberek?
Hát például, aki szeret természetbe járni, az például elmegy kirándulni. Vagy leül a számítógép elé, és elkezd például internetezni, ami nem sokra jó, mert hát egyrészt rontja a szemet is, ugye? Színházba, moziba járnak, vagy csak koncertekre mennek.
Mély dolgok ezek, amiket mélyen belemennek az emberek ezekbe a szórakozásokba? Én vagy azt érzem, hogy csak egy pótléknak keresik, és nagyon-nagyon úgy látom, hogy csak pótléknak keresik a szórakozásokat, hogy éppen valamivel eltöltsék az időket. De igazából nem jelenik meg náluk az, hogy ők teljesen odaadóak lennének ebbe a dologba. Például, mondom, pont mindegyikőtök felhozta a számítógépet. Ülünk a számítógép előtt, és le tudunk bambulni előtte órákon keresztül. Van értelme? Sokszor értelmes dologra használjuk a számítógépet, ami egyébként egy nagyon jó találmány.
Használhatjuk értelmes dolgokra is, hogyha van internet, például házi feladat, kis előadáshoz esetleg segítséget is nyújthat, de amúgy, ha úgy nézzük, nincs olyan sok értelme.
Most én nem akarom, hogy te nyilvánosan gyújnyál, de áruld el nekem, hogy úgy százalékba, hogy amit te az internet előtt töltesz, mennyi idő az, amit te a házi feladatnak, vagy a kisadás megfogalmazására fordítasz, és mennyi az, amit csak ott bambulsz ott a gép előtt, meg olyan dolgokat nézel, ami igazából semmi szükséged rá.
Őszinte legyek, nem sokat foglalkozom a házi feladattal, például az interneten, mert hát vonzóbb másik oldalakat nézegetni, például a haverokkal beszélgetni, meg ilyenek.
Mondjuk ez még azért jó, hogy ha beszélget az ember, csak mondjuk azoknak a beszélgetéseknek is, ugye, ami nem személyes beszélgetés, vajon van-e tartalma, meg van-e mélység. Ez a nagy veszélye a számítógépnek, és ez a nagy veszélye az unatkozásnak, amikor csak úgy leülünk gép elé. És ugye az emberek, hogy kicsit tereljék a gondolataikat, hogy ne kelljen semmivel foglalkozni, hogy azt higgyék, hogy elveszik az unalmukat, különben pedig még jobban beletespednek az unalomba, legtöbben a tévét nézik. Ülnek a tévé elé, leteszik magukat, eszik a rákcsálnivalókat, tehát igazából semmi pozitív dolgot, vagy nagyon-nagyon kevés pozitív dolgot, de inkább több negatív dolgot kap az ember ezekben a tevékenységekben. Hát azt mondjuk, hogy ez a mai kornak a betegsége, az unalom meg a műanyag. Mi volt régebben? Mivel töltötték? Hogy voltak az emberek? Unatkoztak-e, vagy nem unatkoztak?
Szerintem nem unatkoztak, mert mindig találtak maguknak valamilyen elfoglaltságot. Például olvasok ilyen könyveket, amik így az 1800-as években író történnek, és ott például szinte soha nem unatkoznak a szereplők. Könyvet olvasnak, nagyon sok könyvet olvasnak, művelődnek, zenét tanulnak. Este, hogyha unatkozhatnának, akkor is a családdal töltik az idejüket, vacsora közben megbeszélik a napi eseményeket, vagy elhívják a barátaikat egy ilyen kis zenés szórakozásra, vagy csak beszélgetni. És így nem unatkoznak, és nem műanyag dolgokkal foglalkoznak.
Erről van szó, hogy annak idején ugye nem volt, ami elvegye az embereket a közösségtől. Nem volt, ami elvegye az embereket az élettől. Egyrészt egymásra voltak utalva az emberek, mert nem volt pénz, amit hajhásszanak és hogy csak annak éljenek. A régi falu közösségekben az volt, hogy elmentek egymásnak segíteni az emberek. Nem pénzért építettek házakat, hanem a kölcsönös segítségből, az egymásnak való adakozásból épült fel egy egész közösség. Társadalom és a külső is, tehát a házak, a falu is úgy épült ki, és kölcsönösen segítették egymást. És megvolt mindig az életüknek az a ritmusa, amelyben egyszerűen nem volt megállás, nem volt ilyen, hogy most jaj, nem tudok mit csinálni, már leülök a tévé elé. És az a baj, hogy a mai ember pedig ki is vonja magát a munkából, ki is vonja magát a közösségekből, mert inkább akar az unalomnak, a látszólagos unalom előzésnek élni, pedig unalomba helyezi bele magát. Semmi olyat nem kap ezektől a dolgoktól, vagy nagyon minimálisat, ami igazából építeni őt. És az teszi az embert boldoggá, ami őt építi. Ami őt mi jobban kibontakoztatja a személyiségében. Ez egy nagyon-nagyon kúcs szó, már többször előfordult ezekben a beszélgetéseinkben, hogy ami a személyiségünket építi. Mert igazából ettől válunk boldoggá. Minél nagyobbakká, minél gazdagabbakká így válunk. Nem a sok pénz miatt, hanem a személyiségünk kiépülése, kiteljesedése miatt. És ehhez nagyon-nagyon szükségünk van a többi emberre, és nagyon-nagyon szükségünk van az Istenre. Arra az Istenre, akit a mai kor embere próbál elveszíteni, és próbál betenni, bekategorizálni, hogy hát ő az unalomnak a fő alapja. Szóval ez az érdekes, hogy tulajdonképpen aki legváltozatosabbá teszi az életünket, mi úgy skatujázzuk be, hogy ő aztán a végtelen unalmas. Ugye kicsit úgy ez a deizmusnak a képe, ami azt jelenti, hogy ugye amit Madács ember tragédiájában is olvasunk, hogy ugye a teremtő megteremtette a világot, a mű forog, és az alkotó pihen. Hagyja, hogy a világ bontakozon, és sokszor imádságunkban is ezt érezzük, hogy hát mondjuk az imánkat, és ez olyan majdnem, mint hogyha egy üzenet rögzítőre felmondanánk a szöveget, aztán várjuk, hogy visszahívjon, de sose hív vissza minket senki. Hát az ember úgy ebbe bepolcolta úgy az Istent, hogy ő nem ad nekem boldogságot, ő senki. Elveszti az ember az érzékét az Istennel való kapcsolata iránt, és az ebből fakadó boldogságérzés iránt. Nincs kedvünk tevékenykedni. Jobban akarjuk az unalmat, jobban akarjuk a műdolgokat valahogy. Mert az Istennel való kapcsolat az a mi közreműködésünket igényli, mert Isten az mindig van. Isten mindig adja az ő kegyelmét, nekünk kell viszont ezekre a hívásokra válaszolni. Nekünk kell sokszor erőfeszítésekkel eljutni az Istenhez. Ugye, és ez a problémája a mai fiatalságnak például az imádsággal, hogy hát ő most miért imádkozzon? Miért vegyen erőt magán? Hát úgyse, az első imáért nem hallott, hogy Isten segítene. Utalok megint a süket telefonra, ugye, vagy a üzenetrögzítőre felmondott szövegre. Pedig, hogyha az ember akar, és az akaratát ráirányítja, és egy kicsit lehet, hogy meg kell erőszakolnia magát, de egy kicsit próbál tevékenykedni, és keresi a szentet, keresi a mélységeket, akkor egy idő múlva megtalálja életének a boldogságát és kiteljesedését. Megtalálja az Istennel való kapcsolatot. Jézus nem véletlenül mondta, hogy nem csak azt kell mondani, hogy Uram, Uram, tehát nem az jut be a mennyek országába, tehát nem az lesz boldog, aki mondja, hogy Uram, Uram, hanem az, aki teljesíti is a mennyei atya akaratát. Tehát aki cselekszik, aki tesz valamit, aki fel tud állni. És mondom, a elmúlt koroknak ez volt a szépsége is, valahol tömegegyháznak, jó, ez csúnya szó, meg most csúnya, pejoratív értelemben szoktuk használni ezt a fogalmat, de a tömegegyháznak ez volt a lényege, hogy sok ember szinte azért nőtt bele az egyházba, mert együtt éltek. És nekik aztán nem volt kérdés, hogy hol van a boldogság. Az egységben, amikor együtt vannak az emberek, amikor a sok különböző ember egy szív és egy lélek. És ezt kihozta létre a Szentlélek, aki ott van, ahol az Isten. Mert ő maga Isten. Tehát az emberi közösségben, az egymásért való élésben és az egymással való cselekvésben ott nincs unalom, hanem boldogság van. És az ember ebbe tud kiteljesedni. Hát látok ebben megoldást, kiutat ebből a mai kornak, ebből az unalmából, meg a műanyag világából.
Például lehetne az, hogy a barátok esetleg sűrűbben találkoznak, sűrűbben ülnek össze, és beszélgetnek, szórakoznak együtt, és nem pedig csak úgy beülnek a tévé vagy a számítógép elé, és ez azért elég jó barátságokhoz is vezethetne, és nem csak egész nap a tévét bújnánk. Szóval, ha többet találkoznánk, szórakoznánk barátokkal, akkor talán ez kiút lehetne.
És szerintetek ez kiknek a felelőssége? Hát elsősorban ugye persze a felnőtteké, meg a felnőtt személyiségükben érett embereké, aztán az egyház tanítói, akik azért valahol egy értéket képviselnek, tehát nekik kell ezt, nekem is például ezt nyíltan hangsúlyoznom kell, hogy az embereket vissza kell vezetni, meg kell tanítani visszavezetni a szent dolgokhoz, a szenthez és az emberi közösséghez. És akkor mi fiatalok, ezt hogyan tudjuk ezt esetleg megvalósítani? Mi mit tegyünk? Mit tudtok tanácsolni a veletek hasonlókorú fiataloknak, akik napi 24 órából 4-et alszanak, 8-at az iskolában vannak, a többit pedig a számítógép előtt töltik, vagy a tévé előtt töltik. Hogyan tudtok rajtuk segíteni?
Meghívó jellegű életet kell élni.
Igen, és ezt hogy tudjuk megvalósítani, ha már legalább ketten vagy hárman együtt vannak a Jézus nevében, hogy ott maga Jézus van ott, aki viszont a legvonzóbb személyiség. Tehát egy fiatalok, ha egy kicsit ti ketten vagy hárman próbáltok egy egymásért való életet megvalósítani, ebben egyre többen be fognak kapcsolódni. És nem baj az, hogyha nem egy nagy közösséget alkotunk, hanem sok pici közösséget. De azt tudom javasolni, hogy össze kell fogni 2-3 embernek, és példát kell erre mutatni. És elsősorban a kirándulásokat, azok nem rosszak, azok nagyon is jók, mert a természettel, a teremtett világgal hoznak minket összefüggésbe, és ugye Szent Pál pedig azt mondja, hogy a természetes ész fényénél pusztán a teremtett világot nézve is eljuthatunk az Isten ismeretére. Eljuthatunk a szent dolgoknak a felfedezésére. Éppen tegnap beszélgettem egy doktor úrral, aki ilyen kutatásokat végez, és ő is azt mondta, hogy ezekben a kutatásokban, ezekben, amikor ugye csak az embereknek akarnak segíteni. Ő felfedezte az Istent, de a tudományos vizsgálódások alatt megtalálta újból az Istent, és ma egyébként minden nap ott van a templomban, hogy mindig találkozok vele. Van egy végtelenül gazdag Isten, akit kereshetünk, akit megtalálhatunk, akivel együtt lehetünk, és boldog lehet az életünk. Hát mi lesz akkor az első lépés, amit megteszünk mi?
Például egy szeretett közösségben élni, ahol látják, külsőleg látják az emberek kívülről, hogy mi nagyon szeretjük egymást, megbízunk egymásban, segítünk egymásnak, és ezt ki is mutatjuk. Szóval nem nyomjuk el magunkban a szeretetet és a boldogságot, hanem kimutatjuk, ha nevetünk, jókat beszélgetünk, és ezt kívülről látják az emberek, és látják, hogy ez jó, akkor biztos, hogy csatlakozni akarnak hozzánk, és ők is átélni ezt a boldogságot.
Én egyébként irigyellek titeket, mert ti kollégisták vagytok, ezt most itt elárulhatjuk, és nektek van egy adott közösség, amiben élnetek kell, adott napirend, amiben élnetek kell, amit mondtátok már erre, hogy unalmas? Mondtátok, ugye? És amikor volt már olyan, hogy úgy éreztétek, hogy nem unalmas?
Persze, hogy volt.
Akkor mit csináltatok?
Hát például szerintem nálunk az is megteszi, hogy leülünk a szobában az asztal köré, elkezdünk beszélgetni, és ott minden szóba kerül, ami például aznap, vagy hamarabb történt velünk, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés olyankor, mert olyan, mintha egy ilyen kis család lennénk. És tényleg nincsenek titkok, és mindent elmondhatunk egymásnak, mert tudjuk, hogy megbízhatunk egymásban.
Nagyon szép dolgokat mondasz. Ebben nagyon ott van az a bizalom például. Az unalomban az ember elveszti a bizalmát. Elzárkózik a többi emberektől. A számítógépet gyakran arra használjuk, hogy játszunk. Mi a veszélye ezeknek a számítógépes játékoknak?
Az ember egyedül marad, magányossá válik, nem foglalkozik más emberekkel, nem lesznek barátai.
Igen, elzárkózik a többi embertől. De azt mondom, hogy van a játéknak mégis, de nem a számítógépes játéknak, hanem van a játéknak jogosultsága az ember életében. Főleg a közösségi játéknak. Tehát érdekes, hogy a kártya a számítógépen, mikor én passziánszozok, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon ócska időtöltés, ez egy teljesen fölösleges dolog. Viszont amikor mi együtt römizünk, vagy kanasztázunk négyen, az mégis azt mondom, hogy egy helyes cselekedet, mert a játékban az emberek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, egyre jobban megismerik egymást. Igazából itt az nem egy unaloműzés, hanem egy emberi közösséget építő tevékenység. És például a fiatalok párkapcsolatában is. Az, hogy ne váljon unalmassá egy férfi-nő kapcsolat, az nem elég a szex. Sőt, elsősorban nem a szex teszi azzá a párkapcsolatot, nem azt teszi kiteljesedetti, hanem attól sokkal több. Meg sokszor azt megelőző dolog. De például az együttjárás időszakában pont az a fontos, hogy megtanulják az egymással való együttlétet, az egymáshoz való közeledést, úgy, hogy számtalan apró picit dologban próbálnak közeledni egymáshoz, és látják egymásnak a változatosságát. Tehát nem arról van szó, hogy találkoznak, és akkor megvan a szexuális együttlét, és aztán utána hazamennek. Ettől válik unalmassá egy kapcsolat is, aminek kapcsolatnak ez az alapja, annak vége van, és annak vége lesz. Tehát ugye itt is arról van szó, hogy az együttjárás időszakában, ugye ezért kell a tisztaságot megőrizni elsősorban a házasságig, ugye az együttjárás időszakában kell megtanulni, megismerni egymást. Hogy hogyan tudom boldoggá tenni a másikat minél változatosabb módon. Ugye is ezért fontos, hogy ne az unalomnak éljünk, ne az egyformaságnak, ne az állandóságnak éljünk, vagyis hát így a változatlanságnak éljünk itt az életünkben, hanem az egymásért való élet, a szeretetben való élet, ez a fontos. És akkor visszajuthatunk akkor arra is, amikor megkérdezzük ugye a fiatalokat, hogy szeretnének-e a mennyországba kerülni. Ugye akkor rá azt kell válaszolni, hogy ez nem unalmas hely. Ez nem unalmas hely, mert az Isten a szeretet. Az Isten országa az a szeretet országa, amely mindig változatos, amely végtelen, amely soha nem válik unalmassá. A szeretet soha nem unalmas. Mert néha a szeretet fáj, mert ez is belefér, és néha a szeretet az hatalmas érzelem, érzés, Néha lehet, hogy olyan szürkének tűnik a szeretet, olyan megszokottnak tűnik, amikor megpróbáltatás éri. Úgyhogy soha nem egyforma, és végtelenül gazdag, és számos-számos új utat és forrást keres, és új utat, nem is forrást, hanem új módokat keres, hogy közelítse meg az embert. Van lehetőségünk. Hát építsük a szeretet közösségét. Ez az alapja annak, hogy megszabaduljunk az unalomtól. És megszabaduljunk a műanyagtól, amely a tartóságot, az állandóságot, a változatlanságot jelenti számunkra. Térjünk vissza a természeteshez. A hagyományos emberi közösséghez, a hagyományos családhoz. A maradandó értékekhez, ami nem mű, hanem mindig eredeti. Egyszeri és megismételhetetlen.
Olyan megismételhetetlen, mint mi vagyunk.
Hát akkor szerintem ez egy megfelelő zárszó a mai együttlétünknek. Kérjük akkor egy imádságban a mindenható Istent, hogy tudjunk egyediek és szeretetteliek lenni, és tudjuk ezt sugározni magunkból. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal a modern kor kihívásairól. Az adást Fucskó Eszter szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!